Efeszoszi Hérakleitosz, Rúzsa Ferenc előadása.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket! A mai óránkon Hérakleitosszal fogunk foglalkozni, akinek a szokásos díszítő jelzői az Efeszoszi homályos Hérakleitosz. Mind a kettő indokolt, az Efeszoszi az azért, mert hogy Efeszoszbeli volt, és pedig a tradíció úgy tudja, hogy igen magas rangú Basileus lett volna, ami hát akkor tehát, amikor ő élt, nem volt annyira jelentős pozíció, mert a város éppen perzsa uralom alatt volt. Úgy nagyjából időszámításunk előtt 500 körül járunk, ami tehát azt is jelenti, hogy ez a szerzőnk egy picit korábbi, mint Parmenidész. A homályos jelzőt pedig már az ókorban kiérdemelte magának, azért, mert hogy nem nagyon értették akkor se, hogy miről beszél, és hát ez nagyjából azóta is így van. Tehát egy olyan szerzővel van dolgunk, akinél a legtöbben érzik, hogy valamilyen szempontból borzasztóra érdekes és izgalmas az, amiket ír, de hogy egész pontosan mit is, hát arról lehet vitatkozni, meg gondolkodni. Leginkább csak annyit lehet tenni, hogy egy kicsit olvasgatunk belőle. Hérakleitosz nem csak a homályossága miatt illették némi ellenszenvvel az ókorban, hanem az arroganciája miatt is, vagy amiatt, amit arroganciának éreztek, ez egyszerűen egy nagyon büszke, ha úgy tetszik, gőgös vélekedés volt az általános emberi tudásnak a haszontalanságáról és korlátozottságáról, és itt nem csak a közemberekről van szó, hanem mindenfajta görögök számára jelentősnek tartott gondolkodók munkásságának a leszólásáról is. Ugye az előbb futólag említettem, hogy Hérakleitosz töredékeiből fogok olvasni, ezt már korábban Parmenidésznél elmagyaráztam, hogy hogy vannak ezek a töredékek. Tehát nem maradt ránk Hérakleitosz mű, hanem csak későbbi szerzők idézik mondásait, hogy ő maga effektíve írt egy könyvet, vagy nem. Ezt azért biztosan nem tudjuk. Az is lehet, hogy igen, és ebből idéztek a későbbi szerzők, de ugyanúgy lehetséges, hogy csak ismerősei, tanítványai jegyezték fel mondásait, és azokból maradtak fel részek. A töredékek többsége nagyon rövid, tehát egy, legfeljebb két soros töredékekről van szó. Van azonban néhány olyan hosszabb töredék, ami ténylegesen inkább úgy tűnik, minthogyha egy megírt műből származna. Van közte olyan, ami úgy tűnik, minthogyha egy mű kezdett, vagy majdnem kezdett lenne. Tehát a valószínűbb, hogy írhatott egy rövid kis írást, persze az is lehet, hogy többet, és ebből maradtak fenn pici darabkák ránk. No, hát az első témakör, amit itt szemügyre veszünk, ez a filozófiailag mondjuk legkevésbé izgalmas és mélységes, abból a gondolatkörből, hogy miket morog Hérakleitosz rossz kedvűen az emberi tudatlanságról, vagy mondjuk tartalmatlan tudásról. A töredékek mellett két számozást olvashatnak, az egyik az a fordítónak, Kerényi Károlynak a magyar számozásából származik, mellette szögletes zárójelben a standard, tehát a Diels-Kranz féle Fragmente der Forsokratik ebben alkalmazott számozást találjuk meg. Ezek eléggé hasonlítanak egymásra, de nem teljesen azonosak. Én a Diels-Kranz féle számozást mondom be, ha eszembe jut bemondani. Tehát a 40. töredék így hangzik. A sokféle tudás nem tanít meg arra, hogy esze legyen valakinek. Mert Hésziodoszt is megtanította volna, és Püthagoraszt. Azután meg Xenofanészt és Hekatajoszt. Itt csak egyelőre leszólja őket, pontosabban jelzi, hogy sokféle tudásuk volt, és mégsem lett tőle eszük, nem voltak bölcsek, nem lett igazi megértésük. Hogy mire is gondol, az a következő töredékből talán egy picit látszik. Az 57-es töredék. A legtöbbek tanítója Hésziodosz. Róla hiszik, hogy a legtöbbet tudja, aki a napot és az éjet nem ismerte, hiszen a kettő egy. Hésziodosz a Homérosz után a legrégebbi ránk maradt görög szerző két művével, a Munkák és napok, Ergakai Hémerai, illetőleg az Istenek születése Theogónia című művei maradtak ránk. Ebből a Theogónia számos szempontból egy nagyon fontos szöveg, megpróbálja a tradicionális mitológiai ismereteket egy kompakt, egyfajta kozmogóniai világképpé rendezni, és hát nem véletlen, hogy fennmaradt, tehát a régi görögök is nagyon fontosnak érezték ezt a szöveget, és a világ kezdete ugye egy nagyon távoli, nagyon nehezen megközelíthető dolog, tehát hogyha valaki erről ír autoritása, ahogyan ezt Hésziodosz teszi, akkor azt nyilvánvalóan nagy tudású bölcsnek vagy látnoknak kell tartani, tehát kemény szavakat szól róla Hérakleitosz, amire itt utal, hogy róla hiszik, hogy a legtöbbet tudja, hiszen tud mindent a világ keletkezéséről, aki a napot és az éjjet nem ismerte, hiszen a kettő egy. Hésziodosznál az éjszaka az egyik legelső ős principium, amiből szép lassan kifejlődik a világ, és jóval később jön a nap. A kritikának a pozitív fele, hogy a nappal és az éjszaka egy, az majd egy kicsit később került terítékre, amikor Hérakleitosz legmaradandóbb, leginkább központinak érzett tanításcsomagjával foglalkozunk, a különböző, sőt ellentétes, egymásnak ellentmondani látszó dolgok, principiumok, sajátosságok összetartozásáról, egységéről való tanítás. Itt most, tehát ezt nem nézzük meg, hogy miért mondja ezt, csak annyit említek, hogy ez tehát az ő központi tanításához tartozik, hogy felszínes és nem sokat mondó számára egy olyan megközelítés, ami ennek a kettőnek az egységét nem látja. A 42-es töredék Homérosz szólja le. Homéroszt is érdemes volna a versenyekről kikergetni és megkorbácsolni, és Arkilokhozt is. Elég furcsa, hogy Homérosszal kapcsolatban a megkorbácsolást emlegeti, hiszen már legalább 2, de inkább 300 éve halott volt. Már ha egyáltalán létezett ez a személy, nyilván ismerik az idevágó irodalomtörténeti vitát, hogy vajon a két nagy klasszikus görög eposznak hány szerzője volt. De azt bátran feltételezhetjük, hogy miért is ne lehetett volna a szerzők szerkesztők között egy, akit Homérosznak hívtak. Itt semmi magyarázatot nem fűz hozzá Hérakleitosz, hogy miért gondolja, hogy ki kéne kergetni őket a versenyekről. A régi olimpiászokon nem csak testgyakorlatban versengtek az ifjak, hanem voltak költői versenyek is, nyilván erre céloz. Más helyekből esetleg arra következtethetünk, hogy mert olyan módon ábrázolja az isteneket, mitológikus módon az istenek felettébb gyarlóak. Ez a vonás a korai görög mitológiának számunkra is feltűnő és zavarba ejtő, hogy azok az istenek, akiket nagy tekintélyűnek tartanak, Zeuszt a világurának ábrázolják, tiszteletre érdemesnek és ténylegesen rituáléban tisztelték is őket, azok folyamatosan követnek el olyan dolgokat, amiket embereknél súlyos vagy legsúlyosabb bűnnek tekintünk. Zeus például nagyon ismert a mi modern szemszögünkből nézve parázna életmódjáról. Nyilván, amikor ezek a mitológiák kialakultak, akkor nem paráznaságnak tűnt a dolog, hanem egész egyszerűen a világot fenntartó termékenység, termékenyítés férfiú aspektusának, a mitológikus ábrázolásának. De ugye a görög mitológia egyik sajátos és izgalmas vonása, hogy messze túléli azt a kort, aminek adekvát kifejeződése lehetne. Egy bizonyos értelemben egészen messze túléli, hiszen még a 18. században is írnak, és a 19. században is bőven festenek görög mitológiai témájú alkotásokat. Noha ennek a mitológiának a természetes talaja, az azt gondolom, hogy inkább a görög poliszok elé teendő, tehát arra korra, amikor a görögség még legfeljebb falvakban élt, félig nomád, pásztorkodó életmódot folytatott, egy ahhoz tartozó világszemlélet és világkép megnyilvánulásai. Ezek a mitoszok jelentős részben természetesen nem mindegyikük. Tehát a kultúra egyik sajátos vonása, hogy a kulturálisan sikeres képződmények, közte a vallások is, nagyon tartósnak tudnak bizonyulni, tartósabbnak, mint az őket létrehozó feltételek, az őket megalapozó körülmények. Mindenesetre úgy tűnik, hogy Hérakleitosz erre az ellentmondásra reagál. Nem olyan nehéz Kis-Ázsiában szkeptikusnak lenni. Ugye említettem, hogy Efeszoszi volt Hérakleitosz, ez tehát Kis-Ázsia, vagyis a mai Törökország földközi-tengeri partján elhelyezkedő város volt, ahol akkor perzsa uralom volt, ami nem egyszerűen azt jelentette, hogy egy másik kultúra, és azért eléggé más kultúra volt a perzsa, mint a görög, volt jelen uralkodóként. Azaz azt is jelentette, hogy jól ismerték ezt a kultúrát. Hanem a perzsa kultúra akkor már egy világbirodalomnak volt a kultúrája, ami természetes, folyamatos kapcsolatot biztosított nagyon távoli kultúrákkal, a Közel-Kelettel, sőt Egyiptommal, és a másik irányba kelet felé egészen Indiáig terjedtek, ugye Darajosznak volt két indiai satrapiája, kormányzósága is. És ezek a kis-ázsiai görög városok, amennyire tudom, kivétel nélkül nagyon erősen függtek a tengeri kereskedelemtől, ami azt jelenti, hogy ettől az idegen megszállástól és az által behozott kultúrától függetlenül is régóta tartós, intenzív kapcsolatban voltak más népekkel, más kultúrákkal. Ugye a helyi vallásokkal szembeni szkepszis mindig kiváltja vagy megerősíti az, hogyha valaki rendszeresen szembesül azzal, hogy mennyire másképpen látják más népek az isteneket. Ennek a problémakörnek a görögségben a legjelentősebb, vagy az általunk ismert legjelentősebb elemzője egyébként Xenofanész, akivel sajnos most nincs módunk foglalkozni. Nagyjából Hérakleitosz kortársa. A 97-es töredék, igen, rövid. A kutyák megugatják, amit nem ismernek. Itt a fordító nyilván szöveg összefüggés alapján beszúr egy kis bővítőt, mint a kutyák ugyanis azok, akik megugatják, amit nem ismernek. A megjegyzés összefüggésben van az előzőekkel, hogy mennyire kevésre értékeli Hérakleitosz azt a fajta tudást, ami egész egyszerűen az áthagyományozott tudás, tradíció, kultúra befogadásából áll, vagyis csupa ismert, ismerős, megszokott dolognak az elsajátítása, megjegyzése, továbbadása. Azt mondja, hogy az a kutyához méltó, hogy az ismeretlenre, az idegenre félve, szorongva tekint, megugatják, amit nem ismernek. Az igazi ember tehát szerinte az, aki nem megugatja az ismeretlent, hanem éppen, hogy örömét leli benne, ott lát kihívást, feladatot, megvizsgálandót, érdekességet. És akkor az utolsó töredékünk ebből a gondolatkörből az 56-os. Csalódásban élnek az emberek, még arra nézve is, hogy a láthatóakat megismerjék. Hasonlóan Homéroszhoz, aki a görögök között bölcsebb volt mindenkinél. Hiszen őt is gyermekek, akik tetvészkedtek, tartották bolondá. Mondvá, ahányat megláttunk és megfogtunk, azt ott hagyjuk. Ahányat azonban sem nem láttunk meg, sem meg nem fogtunk, azt hozzuk magunkkal. No hát itt is nehéz nem észlelni a sértegető szándékot, hiszen miért pont a tetvészkedéshez hasonlítja? Hát csak azért, mert az egy elég alantas tevékenység, főleg a tetvek miatt. A hasonlat maga világos, hogyha gyerekek tetvészkednek, nyilván egymás hajából veszik ki a tetveket. Tehát megfog egy tetűt, azt eldobja, az nem érdekes. De hát amit nem fog meg, azt viszont viszi magával, mert nem fogta meg. A Amit viszont megvilágít, hasonlta az az, hogy mit is csinált. Homérosz egyszerűen amit tudott, mert megtanult, magával hozott, megkapott, azt adta tovább. Tehát amit megtalált, megfogott, amit megismert ebben az értelemben, ahhoz ragaszkodott, és nem az újat kereste. Ahelyett, hogy úgy járt volna, mint a gyerekek, hogy hát ami már megvan, azzal nem kell tovább foglalkozni, azt eldobom, és azzal megyek tovább. Ami még nincs meg, ami ismeretlen, azt keresem. Ez tehát Hérakleitosznak a tradicionális tudás, kultúra kritikája, és lássuk ezzel szemben a pozitív, legalább részben pozitív tanítását a tudásról, ismeretekről. Itt a központi szava, ami általában a Hérakleitoszi gondatment megértéséhez kulcskategória, az a logosz. Innen számolják a mi logikus szavunk is. Sajnos egy sok jelentésű görög szóról van szó. Értelmet is jelent, beszédet is jelent, arányt is jelent. Gondolom nem véletlen, hogy az efeszoszi homályos Hérakleitosz pontosan ezt a kategóriát szúrta ki magának alap kategóriául. Nyilván nem az a célja, hogy ne lehessen megérteni, amit mond, hanem az, hogy valami olyasmiről próbál beszélni, ami a szokásos, lehatárolt emberi szavakkal nehezen megfogható. Ez a problémakör, ez általában végigkíséri a gondolkodás, különösen a filozófiai gondolkodás történetét. Amíg ismerős dolgokról beszélünk, addig rendelkezésünkre állnak a bejáratott, közismert szavak. Márpedig a filozófus, mint azt próbáltam az első órán elmondani, elsősorban nem az ismerős dolgokra vadászik, hanem az ismeretlenre újra, meg nem értettre próbál rákérdezni, válaszkísérleteket keres. Eközben tehát cserben hagyják a szavak a filozófus. Tehát amellett, hogy gondolkodik, nyelvet is kell alkotnia. Itt sokféle stratégia lehetséges. Az egyik lehetséges stratégia, hogy megpróbálom a lehető legvilágosabb, legegyszerűbb, legközelebbi szót használni erre. Ennek vannak előnyei, mert érthetőnek látszik a szöveg, amit előállítok. Van egy óriási hátránya, egy nagy csapda. Ha egy egyszerű ismerős szót használok, akkor azt minden olvasó azonnal megérti, és azt mondja, hogy aha, erről van szó, ezt ismerem, értem, és nem figyel tovább a gondolatra, mert már ismeri. A másik lehetséges megoldás az ennek az ellenkezője, hogy egy olyan szót próbálok keresni, amit senki nem ért. A modern európai tradíció ezt kedveli, azzal a nagyon egyszerű trükkel él, hogy a filozófiai szakszavakat tipikusan nem a szöveg főnyelvén mondja ki, hanem valami idegen nyelven, ugye a mi tradíciónkban ezek jellegzetesen latin és görög szavak. Ezzel természetesen egy kicsit nehezebben megközelíthetővé teszi a szövegét, viszont kikényszeríti azt, hogy ha valaki mégis el akarja olvasni, akkor nézzen utána, hogy mi a csuda az a dolog. Például bele van írva a szövegbe, tehát meghatározza utána, hogy mire gondol, és talán megjegyzi, hogy ez az izé, mondjuk az, hogy esszencia, vagy szubstancia, stb., ez ezt és ezt jelenti. Tehát nem keveri össze egy másik jelentéssel. Ez az egyszerű, olcsó trükk, ez a görögöknek nem állt rendelkezésükre. A görög ugye egy nagyon homogén nyelvi anyag, gyakorlatilag csak görög szavakat használt, úgyhogy itt hasonló törekvés leginkább úgy lehetett megvalósítani, hogyha olyan szót választanak ki, amit valamiért nem lehet a primer értelmében venni. Ennek az egyik lehetséges oka az lehet, mint itt a logosz esetében, hogy annyira homályos, sok jelentésű szóról van szó, hogy nem magától érthető, hogy melyik értelemben használja a szerző. A másik lehetséges trükk az, hogy egy olyan szót választunk ki, ami annyira megfogható és egyszerű dolgot jelent, hogy teljesen világos, hogy a szerző nem erről beszél, hanem valami elvont metaforikus értelemben használja a kifejezést. Hát Hérakleitosznál ez a logosz, ez valami olyasminek tűnik, mint a világ egészet összefogó, metaforikusan szólva kormányzó értelem, értelmesség, viszonyok, elrendezettség, világtörvény. Nyilvánvaló azonban az, hogy ez az összhangot együttműködés, változást teremtő törvény. Ez nagyon közel áll ahhoz, hogy mi ezt a törvényt felismerjük, tehát közel áll az emberi értelemhez is. Nem az emberi értelem az, ami alapjául szolgál a világnak, de valahogy ugyanez a logosz, ez az értelmesség vagy észszerűség működik az emberben is. A fordítók többféleképpen veckülődnek a logosz szóval, a többség végül is arra szavaz, hogy nem fordítja le, hanem meghagyja a görög formában. Most az egyes számú töredéket olvasom. Említettem, hogy annak idején a Thiels Kranz a töredékgyűjtemény is arra törekedett, hogy amennyire sikerül a töredékeknek az eredeti sorrendjét rekonstruálja, hogy nem véletlenül ez az egyes töredék. Lehetne ez egy műnek az indító bekezdése. Bár a logosz ez, örökre képtelenek értelmetlenségükben felfogni az emberek. Előbb is, mint hallották volna, és azután is, hogy már meghallották. Mert bár minden e szerint a logosz szerint lesz, mégis olyanok, mintha nem vennének tudomást róla, mikor megismerkedni kezdenek oly szavakkal és tényekkel, amilyeneken én végigvezetem őket, fölfejtve minden természete szerint, és megmagyarázva, hogyan van. A többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogy elfelejti, amit alva. Hát mondtam, hogy pozitív már, amennyire pozitív, itt is rendesen kritizálja mások tudását, megismerési módját. Ez az utolsó mondat, a többi ember azonban észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogyan elfelejti, amit alva. Ez ezen a helyen talán nem több, mint egyszerű sértegetés, minden esetre egy borzasztó nagy karrierű filozófiai gondolat első megjelenése, az ébrenlét és az álom világának az összehasonlítása. Látni fogjuk majd például Descartesnál, de sok más szerzőnél is megjelenik, és nem is csak Európában, Indiában is egy nagyon fontos gondolat, hogy azt a problémát, hogy vajon mennyire van úgy a világ, ahogyan tapasztaljuk, mennyire megbízható a közvetlen egyszerű ismeretszerzés, gyakran úgy közelítik meg a szerzők, hogy első ránézése persze nagyon biztosnak látszik, viszont második ránézése vegyük észre, hogy álmunkban valami nagyon hasonlót látunk, és ugyanakkor a legtöbb ember meg van győződve arról, hogy az álomban tapasztalt világ az nem reális, vagy legalábbis nem úgy reális, mint az ébrenléti. De álmában ezt nem tudja. Tehát a kérdés az, hogy van-e bármifajta garanciánk arra, hogy az ébren tapasztalt világ az valóságosabb, objektívebb, mint az álombeli. Nem lehet-e például, hogy ugyanúgy magunknak teremtjük, mint ahogy az álombeli világot. A töredéknek egyébként a ritmusa nagyon emlékeztet Parmenidészre. Tehát a különbség az, hogy Hérakleitosz töredékei prózában vannak. Először is háromféle emberi tudásmódot, tudáshoz való közelítést különít el. Az egyik az, ami az övé, ami elég közel áll szerinte a valósághoz, a logoszhoz. Mert hogy ő ezt elmagyarázza, és természete szerint megmagyaráz mindent, ahogyan van, végigvezeti ezen az embereket. A másik az az ő hallgatói tanítványai, akik bár mindene szerint a logosz szerint lesz, mégis mintha nem vennének tudomást róla. Tehát hallanak róla, de nem érdik meg igazán. És aztán a harmadik, a többi ember, aki észre sem veszi, amit ébren tesz, ugyanúgy, ahogyan elfelejti, amit alva, aki tehát teljesen képtelen bármifajta koherens megismerésre. Az, hogy mi lenne ez a logosz, arról összesen annyit tudunk meg ebből a töredékből, hogy valami kozmikus törvény, valami olyasmi, mint Indiában a Rita, vagy a Dharma, vagy Kínában a Tao, azt mondja, hogy minden e szerint, a logos szerint lesz. A 34-es töredék, mintha ugyanezt a mondatot folytatná. Értelmetlenek, amikor hallottak, akkor is olyanok, mint a süketek. A közmondás azt vallja róluk, jelen is, távol is vannak. Ez a fajta frusztráció nagyon sok filozófusnak, meg tudósnak is jutott osztályrészre, aki nagyon-nagyon meg volt arról győződve, hogy valami borzasztóra okosat és fontosat sikerült neki felfedezni, és próbálja elmondani embertársainak, akik meg nagyon nem akarják észlelni azt, hogy ez valami érdekes, reális dolog, egyszerűen arra való hivatkozásra, hogy hát senki más nem gondolja így tévesnek, vélik, vagy akár tulajdonképpen érdemi reakciónak, hogy elfordulnak az ilyesmitől. Ennek a pehesebb verziója, ami Szókratészt éri, ami egy bűrök pohár kívásával végződött. Az 50-es töredék egy kicsit új hangsúllyal, de lényegében csak megismétli, mint az első töredékben olvastunk. Nem tőlem, hanem a logosztól halván. Bölcs dolog elismerni, hogy minden egy. Minden egy nyilván nem abban az értelemben, hogy nincs egynél több dolog, hanem abban az értelemben, hogy mindenben megvan az egység, és az egység éppen a logosz. Ez a világtörvény. De ahogyan megfogalmazza, nem tőlem, hanem a logosztól halván. Ebben egyúttal megint felismerhetünk egy Parmenidésznél már látott gondolatot, nevezetesen az, hogy az értelemnek valamilyen módon hozzáférhető ez az univerzális kozmikus törvény. Valamilyen módon a saját törvénye is, éppen ezért lehetséges a logosztól hallani. Nem az az érdekes abban, amit Hérakleitosz mond, hogy Hérakleitosz mondja, hanem hogy amit mond, az összhangban van a logosztól, és éppen ezért belátható bárkinek a számára, aki elég nyitott füllel és elmével közelít hozzá. A kettes töredék. Ahhoz kell igazodni, ami közös. De bár a logosz közös, úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna. Ahhoz kell igazodni, ami közös, persze, hiszen ez az, ami megismerhető. Ami egyedi és általános, azt mindig csak a megismerés tapasztalás után észlelhetjük. Ami közös és általános, az megtalálható, megismerhető, arra előre lehet készülni, stratégiát lehet alkotni. Van persze a dologban egy ilyen leíró, megismerő aspektuson kívül egy normatív aspektus is, hiszen úgy fogalmaz, hogy ahhoz kell igazodni, tehát kell és igazodni. Ez mintha a törvényekről, az emberi törvényekről, vagy az etikai parancsokról szólna. Ez megint egy olyan gondolat, látni fogjuk majd egy kicsit később is, aminek szép karrierje van, és klasszikus formáját majd Kantnál a kategorikus imperatívus fogalmában nyeri el, de máshogy is megjelenik az emberi gondolkodás történetében. Nevezetesen, amikor arról gondolkodnak a filozófusok, hogy erkölcsi, etikai törvényeket meg lehet-e közelíteni ésszel, vagy nem. Ugye lehetne az, hogy egyszerűen ez csak a szívből jöhet, vagy pedig egyfajta isteni parancsolatból. Akik azt gondolják, hogy meg lehet közelíteni ésszel, legalább részben őket, azok találtak rá erre a közös magra, hogy törvény az csak olyasmi lehet, ami közös mindenkire, hiszen a törvény általános. Csak olyasmi lehet, tehát törvény, amiből, ha mindenki követné, abból nem jönne létre valami abszurdum, valami ellentmondás. Tehát nem lehet törvény az, hogy aki velem szembe jön, azt megölöm. Azért, mert ha mindenki ezt követné, akkor ugye nem lenne többet, aki kövesse a törvényt. Ez valószínűleg nem elég ahhoz, hogy egy etikát felépítsünk, de kétségkívül egy nélkülözhetetlen feltétele egy koherens etika kialakításának, és ennek itt az első megjelenését láthatjuk. Amikor azt írja, hogy bár a logosz közös, úgy él a sok ember, mintha külön gondolkodása volna, ennek nyilván van egy általános megismerési sajátosság, ez a külön-külön vélekedések, pláne, mint említettem, hogy jól ismerték a különböző kultúrákat, tehát a kulturálisan meghatározott nagyon külön vélekedések is szóba kerülnek, de az is, hogy nem követik az emberek, nem tartják be a közös erkölcsi szabályokat. Megint csak mióta civilizáció van, az etikára érzékeny embereknek egy állandó világfájdalma az, hogy még ha vannak is egész jó etikai szabályaink, a fő probléma az, hogy nem tartják be az emberek őket, vagy csak egy kis részük tartja be. Mert pedig az etikai szabályok egy jó része csak akkor vezet harmonikus világhoz, hogyha gyakorlatilag mindenki követi őket. Hogyha egyesek követik, mások nem, akkor általában azok, akik követik az etikai parancsot, ők járnak rosszul. Tehát egy folyamatos frusztrációhoz vezet a becsületes embereknél a norma követés. Egy olyan világban, ahol szétszilálódtak a normák. Hát most nagyon ilyen világban élünk. A 72-es töredék azt írja, amivel legfolytonosabban érintkeznek a logosszal, ezzel meghasonlásban vannak, és amiben naponta belebotlanak, az nekik, mintha idegen volna. Ez megint alapvetően kritikus hangvételű töredék, persze. Már érzik, hogy Héraklejtosz az ilyen, kicsit morózus bölcs, nem olyan ritka típus. A gondolati tartalma világos. A logosz azért érintkezik vele legfolytonosabban az ember, egyrészt mert mint kozmikus törvény, mint a világot összetartó rend, rendszer, észszerűség mindenben jelen van, és másrészt a logosz mint emberi értelem mindenben jelen van számunkra, hiszen mi nem tudunk más tenni, mint hogy az értelmünkön keresztül nézzük, fogjuk fel a világot. Pedig írja a 41. töredékben egy a bölcs dolog, felfogni az értelmet, amely kormányoz, áthatva mindenen mindent. Felfogni az értelmet, ami kormányoz, ez nekünk egy hosszú keresztény hagyománnyal a hátunk mögött nem tűnik nagyon falrengető gondolatnak, de hát a görögség politeista világszemléletében egyáltalán nem magától értetődő az a gondolat, hogy van egy univerzális értelem. Nem kell feltétlenül Istenre gondolni, tehát egy értelemhez nem feltétlenül személy tartozik. Tehát van egy univerzális értelem, ami mindeneket kormányoz, és pedig ezen a nagyon furcsa módon megint csak előre utal a jellegzetes hérakleitoszi ellentét-ellentmondás tanításhoz, amely kormányoz áthatva mindenen mindent. Vagyis nem külön-külön kormányozza a dolgokat, hanem a dolgok egymásba nyúlnak, egymásra hatnak. Nem úgy kormányozza az embereket, mint egy sakkfigurát megfogja és tologatja, hanem az egész világ rendszer, amivel szembesül egy ember, az befolyásolja, hogy hogyan és mint cselekszik, lép. Tehát a világ egész összefüggésében van kormányozva, nem az egyes tényező. A késő középkor, inkább kora újkori deizmusban jelenik meg ez az elképzelés, annak különböző, gyakran már nem is így nevezett verzióiban, amik szemben a korábbi elképzeléssel, amik az isteni mindenhatóságot elsősorban abban vélték megjelenni, hogy Isten képes csodákat tenni, közvetlenül beavatkozni ebbe, abba, amabba. Éppen ellenkezőleg azt gondolták, hogy az isteni mindenhatóság abban jelenik meg, hogy a világ egészet rendezi egy olyan rendé, amiben már nem kell belepiszkálni, mert olyan tökéletes belső harmóniában van, hogy aminek ki kell belőle jönni, az ki is jön. Héraklejtosz valószínűleg nem nagyon volt természetfilozófus. Szemben Parmenidésszel, akinél ez egy hangsúlyos része a tevékenységek, noha kevés maradt fenn, de érdemleges, nagyon fontos természettudomás felismerései voltak, például a holdfázisok eredetéről. No, szóval nem nagyon volt természetfilozófus, de a természetről, mint világegészről azért egy-két figyelemre méltó mondata fennmaradt. A 30-as töredék az megint csak egy kicsit úgy hangzik, mintha egy műkezdet lenne, de egy természetfilozófiai műkezdet. Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek. Sem Isten, sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig, és van, és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre. A kozmosz, ez a görög szó, ez egyszerűen annyit jelent, hogy rend, a világrend. Amikor azt mondja,
hogy nem alkotta senki, ezzel direktben szembeszáll például Hésziodosszal, aki a Teogóniában leírja a kozmosz keletkezését, vagy az az általános körök szemlélete, hogy a kozmosz, a rend, az a mai világ állapota, de az ős állapota az nem ez volt, hanem a káosz, a tátongó üresség, vagy a rendezetlenség állapota. Hérakleitosz tehát azt mondja, hogy ez nem így volt, hanem volt mindig, és van, és lesz. A másik fele örökké élő tűz. Akik szeretnek naív természetfilozófiai principiumokat keresni a preszokratikusoknál, így tehát például Arisztotelész, ez és néhány más hasonló töredék alapján úgy gondolta, hogy Hérakleitosz számára az alapvető elem az a tűz volt. Azt gondolom, hogy ha figyelmesen hallgatják, érezni fogják, hogy erről szó sincsen, hanem a tűz egy metafora, ami jól kifejezi számára a világ egésznek, vagy ha kicsit anakronisztikusan fogalmazok, a világot alkotó anyagnak a legjellegzetesebb sajátosságait. Örök élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre. Ugye a mérték szó az, azt hiszem, hogy nincs előttem a görög szöveg, de ha jól emlékszem, itt éppen a logosz görögül. Tehát azért a tüzet választja, mert fellobban és kialszik, vagyis változik. Számára a világban a legfontosabb, legalapvetőbb a változás. Pont az ellenkezője annak, amit Parmenidész keresett, az állandót, az örököt, a keletkezhetetlent és pusztulhatatlant kereste. Hérakleitosz inkább az ellenkezőjével utazik, de figyeljük meg, hogy azért nem kell ezt túl dogmatikusan kezelni, ahogy a Parmenidész a tanköltemények a harmadik részében végül is vállalkozik arra, hogy megmagyarázza a változó tapasztalati világot. Ugyanúgy Hérakleitosz, aki számára a kulcskérdés a folyamatos változás, itt egy szuszra mondja azt, hogy volt, mindig és van, és lesz örökké. Tehát egy abszolút állandóságot, és mondd csak ezt az állandóságot, hangsúlyosan a változás állandóságának tekinti. De nem akármilyen változás, nem véletlen kuszaság, hanem így ír, hogy fellobban mértékre, és kialszik mértékre. Tehát egy rend, egy rendszer, egy észszerűség által összefogott változásról van szó. Hogy mennyire nem alapelem, hanem inkább metafora, kivált kép, alkalmas név csupán a tűz. Ezt jól mutatja a 90-es töredék, ami így fogalmaz. A tűznek is ellenértéke a minden, és a tűz mindennek az ellenértéke. Ellenértéke, tehát becserélhető rá. Ugyanaz. Ahogyan az aranyi a vagyon, és a vagyoné az arany. Érdekes, hogy ezt a szép absztrakció, tehát hogy a pénz természetéről, a pénzről, mint általános egyenértékesről nyilatkozik, vagy jó két évezreddel azelőtt, hogy ezt a modern közgazdászok egyszerű világos fogalmakban megfogalmazta volna számára, ez nem is érdekes tárgy, hanem magától értetődő hasonlat és példázat arra, ahogyan a tűz, ez a metaforikusan említett kozmikus őselem bármilyen formában, bármilyen arculattal megjelenhet, az valamilyen fontos értelemben a tűz, de nem abban az értelemben, hogy anyagilag az lenne, ahogy az ember az aranyáért vesz egy házat magának, az a ház az nem aranyból van, csak valamilyen elvont értelemben felel meg az aranynak. Esetleg tartozhatott ehhez egy konkrét elemtani megközelítés is, ezt csak ebből az egy kis nagyon rövid töredékből gondolhatjuk, a 76-os töredék szerint éli a tűz a föld halálát, a levegő éli a tűz halálát, a víz éli a levegő halálát, a föld a víz halálát. Ez mintha az elemek egymásba alakulásáról szólna, de persze nagyon sajátos kifejezésmóddal, megint nem lényegtelen metafora. Ez az éli a halálát, tehát két ellentétes dolognak az egymásba kapcsolódásáról van szó. Tehát legegyszerűbben ez csak az időbeli egymásra következésre vonatkozik. A konkrét tartalma gondolatoknak, vagy ha úgy tetszik, azok a gyakorlati példák, amikre utal, azok valószínűleg érthetőek. Amikor azt írja, hogy éli a tűz a föld halálát, itt a föld elemre gondol, ami tehát nem csak a fekete földet jelent, amiből kinő a búza, hanem mindenfajta szilárd tárgyat. Ez esetben tehát a fatörzsre kell gondolni. A fatörzs elpusztul, amikor elég a tűz élete, tehát a a fának, ebből a földelemszerű dolognak a halálából van. A levegő éli a tűz halálát, hát ha a tűz ellobban, akkor nem marad más a helyén, csak levegő. A víz éli a levegő halálát, vagyis a levegőből lesz, itt felteszem, hogy a kék égen megjelenő felhőre, majd az abból leszakadó esőre gondol. És végül éli a föld a víz halálát, hát amikor a víz kiszárad, egy tó csak kiszárad, akkor a helyén föld marad. Tehát ezek azok a konkrét képek, amik alátámasztják ezt a sorozatot, de valójában a mondókának a lényege nem a konkrét képek, hanem az, hogy a különböző elemek, amit ebben a korszakban voltak olyan természetfilozófusok, akik abszolút végső elemeknek tartottak, azok nem abszolút elkülönültségben léteznek, hanem csak egy relatív elkülönültségben át tudnak alakulni egymásba, egymássá változnak át. Most akkor újabb témába kezdünk, és egy kicsit rohanni fogok, mert hogy olyan kevés ez az egy óra, és ennyink van Hérakleitoszra. Az erkölcsi töredékeit villámgyorsan. Az embereknek, ha teljesülne mindaz, amit kívánnak, nem válna a javukra. Fontos észrevétel, ugye, amikor az ember a jót keresi, ugye ez egy sokértelmű szó, akkor először az élvezetekre, a vágyakra gondol. Magától értetődik, hogy persze az embernek a vágyai tényleg nem mindig válnak hasznukra, de ritkán szoktuk ezt hangsúlyozni, és Hérakleitosz itt meglehetősen rugalmas, amikor azt mondja, hogy ha teljesülne mindaz, amit kívánnak, nem válna javukra. Tehát nem valamilyen nagyon rossz kedvű észrevételt fogalmaznak, amit majd a Buddha következő óránkon, hogy minden vágyal baj van, csak annyit mond, hogy sokkal van baj. Például, amikor az ember este felé még 3,5 decit vágyik magának, ha ez a kívánsága teljesül, ez nem válik a javára. Ugyanebben a gondolatkörbe kicsit más irányba megfogalmazva illik a következő 4-es töredék. Ha boldogság volna a test gyönyörűségeiben, az ökröket mondanánk boldognak, amikor borsót találnak, hogy egyenek. És a 29-es töredék, egyet választanak mindenekkel szemben a legkitűnőbbek. El nem apadó hírt a halandók között, a sok ember pedig eltöltekezik akár a barlang. Ez hát nagyjából minden szellemi embernek az általános, többé-kevésbé éles ellenszembe, az egyszerű hétköznapi anyagi élvezetekkel szemben. Van, aki ezeket mind rossznak mondja, mások, mint itt Hérakleitosz, inkább csak alantasnak, primitívnek, lényegtelennek. Szeretik a szellemi emberek azt gondolni, hogy a szellem dolgai fontosabbak, mint az anyag dolgai. Én nem tudom, szellemi ember vagyok, de én is szeretem ezt gondolni. Hát, önök majd eldöntik ki magának, hogy mi a fontos az életben. A 96-os töredék, a holtak a trágyánál kidobni valóbbak. Ennek van persze etikai mondókája, és van természetesen egy kis eszkatológiai mondókája. Azt próbálja mondani, hogy az emberben nem a teste számít, hanem a szelleme. Ezért van az, hogy a hulla az egy mérgező anyag, azt el kell távolítani, el kell égetni, vagy el kell ásni. Mert a trágyánál kidobni valóban a trágya csak büdös, de nem terjeszt betegséget. Tehát a test, a szellem és a lélek nélkül nem, hogy semmit nem ér, hanem egy romlott, bűsödő valami. 85-ös töredék. Indulat ellen harcolni nehéz, mert amit akar, a lélek árán veszi meg. Ha indulat ellen harcolni, tehát a bennem feltámadó indulat ellen, a saját indulatom ellen nehéz harcolni. Mert amit akar, a lélek árán veszi meg, mert az indulat nagyon csalfa, nem egyszerűen egyfajta belső készítésként és erőként jelenik meg, hanem megeszi a lelket, vagyis ha az ember erősen indulatos, akkor nagyon hajlamos arra, hogy az egész lelkével, szívével, tudatával úgy gondolkodjék. Amikor nagyon haragszom valakire, teljesen mindegy miért, akkor pillanatokon belül elkezdem róla azt gondolni, hogy ő egy aljas, gonosz, tisztességtelen, bántani való személy. Ezért nehéz az indulat ellen harcolni, nem csak azért, mert önmagában erős, hanem mert át is ver, mert a lélek árán veszi meg, amit akar. 119-es töredék, az éthozza kinek-kinek számára a daimón. Nagyon figyelemre méltó észrevétel, hogy a az etikai relativizmus egyik megfogalmazás, az éthosza, tehát az a gyakorlat, az a közösségileg örökölt gyakorlat, ami magától értetődően körülvesz minket, az kinek-kinek számára a daimon, a belső vezérlő, az őt oltalmazó és vezérlő szellem. Szókratészről nagyon ismeretes az ő daimonja, aki általában hallgatott, csak olyankor szólalt meg, hogyha valami rosszat készült tenni. Tehát inkább csak korlátozóként jelent meg. Tehát amikor azt mondja, hogy ez éthosz, akinek-kinek számára daimon, azt mondja, hogy ez nem valami feltétlenül teljesen egyetemleges, mindenki számára magától érthetően közös, hanem kinek-kinek a saját tradíciójából, gyakorlatából táplálkozik. Az nem derül ki a töredékből, hogy ez tetszik-e Hérakleitosznak, hogy így van, csupán annyi, hogy észleli. A 114-es töredékben egy ismerős gondolatot látunk. Még egyszer, ésszel beszélve meg kell erősítenünk magunkat azzal, ami mindenekben közös, mint a törvénnyel a város, sőt még sokkal erősebben. Ugye ez az, ahol emlegettem a kanti kategorikus imperatívuszt, tehát azt, ami általános azt szolgálhat csak törvény alapjául. Mert minden emberi törvény egyből táplálkozik az isteniből. Ez ugyanis annyira érvényesül, amennyire akar, és elég az ereje mindennel szemben, és felül marad. Ami még hátra van, az a legfontosabb Hérakleitoszból. Hát a hérakleitoszi tanítás magvául azt a gondolatköt szokták kiemelni, amit gyakran legalábbis Hegel óta a dialektika szóval jeleznek. A görögöknél a dialektika az igazából párbeszéd tant jelentett, tehát nem pontosan ez. Mindenesetre Hegel óta az európai filozófia történetben dialektikusnak egy olyan szemléletet nevezünk, ami a változásokra és különösen a konfliktusoktól, ellentétektől motivált változásokra helyezi a hangsúlyt, erre koncentrál, ezeket próbálja egyfajta fogalmi keretbe rendezni. Tehát szemben az európai tradícióban erősebb, statikus megközelítés, ami a stabil, megmaradó dolgokat, például a szubstanciákat keresi, és elsősorban ezekre figyel. Tehát a dolgokat, a tárgyakat próbálja megragadni, megérteni. A dialektikus szemlélet éppen a változásokat, a folyamatokat emeli ki. Ennek a szemléletnek, hát a mi tradíciónkban egyértelműen a megalapozója, és szerintem az egész filozófia történetben legszebb kifejezője, Hérakleitosz. Erről szól az a kis görög mondatocska, amit felteszem, mindenki ismer, amiről vitatják, hogy ténylegesen szó szerinti Hérakleitosz idézet, vagy nem, de ez eléggé mindenki is. Ez a pantarhely, minden folyik szó szerint, kicsit szabad fordításban minden változik, így szokták értelmezni. Hát van neki három olyan töredéke, ami ezt fejti ki hosszasabban. A 12-es töredék. Ugyanazokba a folyamokba, lépőkre más és más víz árad. Vagyis ugyanaz a folyó, mondjuk a Duna, de amikor én most belelépek, akkor az én lábam téli van a víz, kijövök a partra, valaki más lép bele, úgymond ugyanabba a Dunába, de nem ugyanabba a víz belé. Tehát ugyanaz is a folyó, meg hát persze, hogy nem ugyanaz. Talán a leghíresebb megfogalmazás az a 91A töredék. Nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni. Nem lehet, mert már nem ugyanaz. És végül a 49A sorszámú töredék. Ugyanazokba a folyamokba lépünk, és mégsem ugyanazokba lépünk. Vagyunk is, meg nem is vagyunk. Akinek jó az emlékezet, annak itt most beugrik Parmenides hatodik töredéke, akik számára lenni, meg nem lenni, ugyanazt jelenti, meg nem is ugyanazt. Valami ilyesfajta hérakleitoszi megfogalmazásokra célozhatott. Tehát itt most a metaforából kilép, és egy nagyon erős ontológiai állítással folytatja. Tehát az első felét értjük, hogy ugyanazokba a folyamokba lépünk, és mégsem ugyanazokba. De az általánosítás, ez a vagyunk is, meg nem is vagyunk. Egyrészt hozzágondolhatjuk azt az ugyanaz szót. Vagyunk is ugyanazok, meg nem is vagyunk ugyanazok. Valamilyen teljesen magától értetődő, de nehezen megragadható értelemben. Én úgy gondolom, hogy ugyanaz a gyerek vagyok, csak már nem gyerek, aki annak idején mondjuk 10 éves koromban a jó barátommal fogtuk az iskolatáskánkat, telipakoltuk mindenfajta nélkülözhetetlen dolgokkal, egy világatlasszal például, és világgá mentünk. De azért nem vagyok gyerek, és még mindig itt vagyok. Tehát ugyanaz is vagyok, meg nem is ugyanaz. Ezt a kérdéskört megint csak más tradíciókban is felvetették, hogy hogy is van az, hogy azonosnak érzem magam, de hát persze nagyon más vagyok, hát akkor még olyan 40 kiló körüli lehettem, most inkább 90 kiló körüli vagyok, a magasságom is változott, a körfogatom is, az is változott, ami a fejemben van, nem csak többlet, kevesebb is lett sok mindennel. Nyilván az érzelmi hozzáállásom a világhoz is nagyon más lett, hogy miben is áll ez az azonosság, ez egy mindmáig megnyugtatóan nem tisztázott dolog. Olyan első egyszerű megfejtésnek olyasmik kínálkoznak, hogy hát talán az emlékezés folytonosságában. De akkor vajon egy totál amnéziás ember az nem ugyanaz, mint aki a balesete előtt volt? Hát ez nem olyan magától értetődő. A másik magától értetődő az lenne, hogy valahogy a testi folytonosságban keresendő, ahogyan az a gyerek szép folyamatosan felnőtt a mostani felnőtté. De hát ezt ugyan nehezebb egyelőre kísérletesen megkérdőjelezni, de intuitíve mindnyájan érezzük, hogyha lehetséges lenne olyan, hogy tudatot cseréljek valakivel, és hirtelen átkerülünk mondjuk itt a kollégínának a fejébe, és ő pedig ide, akkor minden testi azonság ellenére én azt mondanám, hogy én az vagyok, aki ott ül a padban. Azért, mert mennének tovább a gondolataim, és elsősorban ezzel azonosítom magamat. Hát egyik ötlet sem igazán meggyőző. A kérdés tehát velünk van azóta is. Mindenesetre, ha nem egészítem ki a mondatot azzal, hogy vagyunk is ugyanazok, meg nem is vagyunk ugyanazok, akkor egy még erősebb ontológiai állítást kapunk, és tudja fel, hogy erre gondolt a Héraklétosz, de teljesen lehetséges, hogy erre gondol. Tehát, hogy létezünk is, meg nem is létezünk, hiszen a létezésen valami olyasmit szokott érteni a naív, spontán emberi tradíció, hogy állandóként létezik, ami csak egy pillanatig jelenik meg, azt jelenségnek vagy látszatnak szoktuk gondolni, és mögött az, ami igazán van, az a tartós dolog, hogy egy piros lámpával világítanám meg ezt az oszlopot, akkor pirosnak látszana, de azt gondolom, hogy nem létezik az ő pirossága, hanem csak egy látszat. És ebben az értelemben persze vagyunk is, hiszen itt vagyunk, érezzük magunkat, tudunk egymással beszélni, mindenfajta durvább módon is tudunk egymásra hatást gyakorolni, meg tárgyakra, és tehát valamilyen értelemben magától értetően vagyunk, de ez az állandóság, ez mintha teljesen hiányozna. Tehát mindig csak a mostban létezünk, és ami akár csak 10 másodperc ezelőtt volt, az már múlt, amire csak emlékezni tudunk. És változik minden. Hát leggyorsabban persze a testi helyzetünk, amikor az ember játszik a ceruzájával, akkor is közben folyamatosan változnak azoknak a helyzetei. Tehát az a fajta stabil létezés, amire olyan egyértelműen könnyedén azt lehetne mondani, hogy van, az nem található sehol, legalábbis az emberben nem. Itt ebben a sorozatban, aminek azt a címet adtam, hogy változás harc ellentét, tehát itt a változás a sorozatban, újra felidéztem ezt a korábbi töredéket, ez az éli a tűz a föld halálát, a levegő éli a tűz halálát, a víz éli a levegő halálát, a föld a víz halálát, mert ide is illik. És akkor lássuk, ezek szubstanciák, ezek dolgok voltak, aminek az egymáshoz való viszonyát leírta, utána ugyanez tulajdonságokkal, minőségekkel a 126-os töredékben. A hideg dolgok melegszenek, a meleg kihűl, a nedves megszárad, a száraz megnedvesedik. Tehát a dolgok nem csak önmaguk, hiszen átalakulnak a másikba, és nem úgy, hogy egyik pillanatban az egyik, másik pillanatban a másik, hanem folyamatosan átmegy. Tehát nem egyszerűen önmagával azonos, de folyamatosan átalakult a másikká, tehát valamilyen módon azzal is azonos. Csak az lehet hideg, ami meleg is tud lenni. 88-as töredék. Ugyanaz van benne az emberben, élve és halva. Erre látok már korábban a halottak, a trágyánál kidobni valóak hasonlatot. Persze nem teljesen ugyanaz, de ugyanaz a test. Ugyanaz van benne az emberben élve és halva. Ébren és alva, és fiatalon és öregen. Ezt a gondolatot is láttuk már. Mert ezek átcsapva azok, azok ismét átcsapva ezek. Tehát a dolgok közötti valamilyen fajta azonságot az mutatja meg, hogy át tud alakulni egyik a másikba. Amik abszolút különbözőek, azok nem tudnak átalakulni egymásba. Ahogyan a piros szín a normál zenei A hangtól abszolút különbözik, sehogyan nem tud átalakulni egyik a másikba. Tehát vannak teljesen különböző dolgok, de amik képesek egymásba átalakulni, azokban valahol megvan az azonosság momentuma is, közösség. Végül a 125-ös töredék egy kis hasonlat. A Démétér itala is szétereszkedik, ha nem mozgatják. Ha nem tévedek, a Démétér itala az áldozáshoz használt ital, ami borból és lisztből lett vegyítve. Szétereszkedik, leülepedik az aljára a liszt, tehát rázogatni kell a kratért, a vegyítő edényt ahhoz, hogy megmaradjon. Azt próbálja illusztrálni a hasonlat, hogy mindennek a normális létezéséhez, ahogyan mi a világban találjuk, nélkülözhetetlen a mozgás, a folyamatos változás, anélkül nem létezne. Igen, ha az ember is teljesen megszűnik mozogni, azaz nem vett többet a szíve, akkor szétereszkedik, megrohad. Eddig tehát a mozgás, változás állt a töredékek középpontjában. A most következő az ellentétek összetartozása ezeknek a az összekapcsoltsága és egymással szembefeszülés, a harca áll majd az előtérben. Az 54-es töredék láthatatlan illeszkedés a láthatónál erősebb. Ezt kétféleképpen lehet érteni. Az egyik a közvetlen anyagi értelme, hogyha két dolog úgy, ahogy összeilleszkedik, de jól látom az illesztést, a csapolást, az azt jelenti, hogy durva az illesztés. Ezt viszonylag könnyű szétvenni. Hogyha két márványlapot tökéletesen összecsiszolok, annyira, hogy amikor egymás mellé teszem őket, nem látom a repedést a kettő között. Tehát egy láthatatlan illeszkedésről van szó, szóval ez sokkal erősebb. Viszonylag közismert dolog, hogyha azért mondtam a márványlapokat, azokkal könnyű ezt megcsinálni. Hogyha két ilyen márványlapot összeillesztünk, és megpróbáljuk őket széthúzni, ez nem fog sikerülni. Tényleg nagyon erős ez az illeszkedés, pedig semmifajta alakos csapolás nincs között, egyszerűen csak a két sima felület összeilleszkedése. Tehát van egy ilyen értelme is, hogy a láthatatlan illeszkedés az, ahol tökéletesen illeszkednek egymáshoz a darabok, az az erősebb. De természetesen megint csak van egy metaforikus oldala a gondolatnak. Azok az illeszkedések, amik nem szembetűnőek, hanem rejtettek, mélyen vannak, nehezen megismerhetőek. Igazából ezek a legfontosabbak. Ez megint ugyanaz a gondolat, amit Parmenidésznél már próbáltam kiemelni, hogy a filozófus csak úgy, mint a tudós, nem elsősorban a könnyen látható dolgokkal foglalkozik, hanem az elrejtett, mélyen fekvő dolgokkal. Vagyis a jelenséggel, durva szóval a látszattal szemben, a lényeget keresi, a mélyen megbúvó általános valóságot. Ezt tehát értelmezhetjük így is, ezt a töredéket, még akár úgy is, mint ami a Héraklétoszi tanításra vonatkozna, hogy az, amit ő mond, az nem olyan könnyen érthető, de valójában a legalapvetőbb, legerősebb kapcsolatok mégiscsak itt bújnak el. A 8-as töredék szerint az ellentétesre csiszolt illik össze. Az ellenkezőkből a legszebb illeszkedés, és minden a viszály által jön létre. Persze, hogy az ellentétesre csiszolt illik össze, tehát ha csapolok egy bútort, akkor az egyik oldal egy kiálló csap van, a másik oldal egy csapfészek. Ellentétes, az egyik kiáll, a másik bemélyebb, persze, hogy csak így illeszkedik. Ez tehát valamilyen módon azzal próbál szembehelyezkedni ezzel a metaforával, hogy hát az egyformák illenek jól össze. Nem az egyformák, hanem pontosan a kiegészítő ellentétesek. Ennek a legklasszikusabb rengeteg helyen a kultúrtörténetben felmerülő verzió, az természetesen a férfi és a nő összeillése minden lehetséges értelemben, tehát a testi értelemben is az egymásba illeszkedés. Az utolsó kis félmondat, ez a minden a viszály által jön létre, ez az ellentétet itt most már átfordítja dinamikusban mozgóvá a viszály és a háború, kedves metaforája ez Hérakleitosznak, mint az 53-as töredékben. A háború mindeneknek atya és mindenek királya. Egyeseket istenekké tett meg, másokat emberekké, egyeseket rabszolgákká tett, másokat szabadokká. Az, hogy a háború egyeseket istenekké tett meg, ez lehet, hogy a görög mitológia klasszikus titanomachiájára utal, ahol különböző fajta, hát nekünk nincs el más szóval isteneknek mondjuk mindegyiket, tehát ilyen nagyhatalmú lények csatáznak egymással, ugye a titánok és a teoszok, akiket szokásosan istenek fordítjuk, és hát éppen a teoszok győztek ezért a mostani történeti korban. Ők uralkodnak, a titánok meg száműzve vannak, vagy bilincsbe verve. Egyeseket rabszolgákká tett, másokat szabadokká, hát ezt értjük. Ebben persze ott van az a nem is olyan triviális meglátás, már ebben az archaikus világban nem olyan triviális, hogy a rabszolga az nem valami természettől fogva alantas dolog, beszélő szerszám, ahogyan Arisztotelész megfogalmazza, hanem egy pontosan ugyanolyan ember, mint a szabad ember, csak éppen a háborúban most éppen ez lett a végkimenetel. Hogy nem belső értékről szól, hanem valami külső viszony által meghatározott. Hérakleitoszról azt szokás gondolni, hogy nagyon arisztokratikus, nagyon lenézi a közembereket, de hát ugyanakkor, mint királyi családsarja, egy hagyománydarab szerint, lemondott arról, hogy törvényt alkotna. Tehát egyszerre volt nagyon arisztokratikus szellemi értelemben, másrészt persze nagyon demokratikus, nem véletlenül használta azt a metaforát a tetvekkel, ahol nem csak a tetvek volt a hangsúlyos szó, hanem gyermekek is. Tehát egyrészt a legnagyobbakat is lenézi és leszólja, másrészt a legkisebbeket is ugyanolyan ember számba veszi, mint önmagát. A 80-as töredék. Tudni kell, hogy a háború közös és dikéris, és minden viszályban és ínségből keletkezik. A háború közös, azaz nem egy ideiglenes állapot, hanem állandó. Csak legfeljebb különböző formákat ölt. Ahogyan egy későbbi szerző megfogalmazza, a háború a politika folytatása más eszközökkel. Persze ezt úgy is lehetne mondani, hogy a politika a háború folytatása más eszközökkel. De nem csak a politikai szférában közös háború, hanem mindenben a viszály az egymással szembeni érdekek és szembefeszült cselekedetek. Ezért mondja, hogy diké erész, tehát az igazság, a szabály istennője és erész, a viszály istennője azonosak. Ez megint egy kicsit felidézi ezt a Parmenidészi kritikát. Ugyanazt jelenti, és nem is ugyanazt jelenti. Két ellentétes dolgot mond, a viszályt és az igazságos rendet, és ezekről mondja, hogy azonosak. Minden viszályban és ínségből keletkezik. Viszályban tehát két egymásnak feszült dologból, illetve az ínségből, ahol egy dologban magában keletkezik feszültség, valami hiány, amit meg kell szüntetni. Igen, ez persze nekünk teljesen magát érthető, hogy nincs emberi cselekvés, motivum, motiváció nélkül, az pedig valami hiányt előfeltételez. De annak idején ez sem volt annyira magától értetődő. Végül az utolsó blokk, aminek az ellentét alcímet adtam, ez megpróbálja még egy pár példával, illusztrációval, metaforával jelezni, hogy hogy is van ez, hogy az ellentétes, tehát egymástól leginkább különbözőnek látott dolgok valójában mennyire mélyen összetartoznak, és hogy ez az összetartozás, ez egy kreatív erő, aminek révén valami többek lesznek, mint külön-külön. 51-es töredék. Nem értik meg, mint van az, ami ellenkezik önmagával mégis összhangban. Visszacsapó illeszkedés, mint íjé és lanté. Ez a visszacsapó szó, ez a kétféle olvasata van a szövegünknek, az egyik szerint ellentétesen feszített, a másik szerint visszaforduló palintroposz, illetve palintonosz harmonié, az illeszkedés. És nem tudjuk, melyik a jó, mert mind a kettő értelmes, az íra és a lantra is, de én azt gondolom, hogy a lantra a visszaforduló még elég jól értelmezhető lenne, hiszen a lantnak, pontosabban a lűrának a húrja, ha megpengetem, akkor az visszamegy középállapotba, majd túl az ellenkezőjébe is vissza, tehát az valóban visszafordul. Ez természetesen az íhúrnál is így van, de nem jellemző az íhúrnál, ugye azt látom, hogy megfeszítem, elengedem, és akkor az egyszerűen visszaáll az alaphelyzetbe. Tehát azt gondolom, hogy itt talán nem a visszaforduló, hanem az ellentétesen feszített lehet a jó értelem. Tehát ahogyan egy felajzott íj, az attól létezik, mert a húr húzza összefelé az ívnek a két végét, míg a begörbült fa, az pedig szétfeszíteni a húrt. Ellentétesen feszített, egymással szembefeszülő dolog, és az így csak ettől létezik, csak ettől alkalmas a céljára, mert megvan benne ez a feszültség. Ha ez nincs meg benne, nincs felajzva az így, nem lehet vele más csinálni, mint cipelni. No, hát az ellentétek összetartozásáról csak egy kis lista a tízes töredékből. Összeillő párok, egész és nem egész. Egyező, ellenkező. Összehangzó, széthangzó. És mindenből egy, és egyből minden. Talán az utolsóról egy kis kommentárt, ez körülbelül ugyanúgy sok értelmű, mint magyarul, a mindenből egy. Ahogyan arra gondolhatunk, hogy minden egyes dolog egy valamit alkot. Az elkülönültnek látszó tárgyak alkotják a kozmoszt. Vagy ha azt gondolnánk, amit nem lehetetlen gondolni, bár túl sok alapunk nincs rá, de a késői görög hagyomány így gondolta, hogy Héraklejt az egy ciklikus világban hitt, aminek most mondjuk a normál állapotát éljük, de időnként elér egy nagy kollapszust, egy világégés állapotát, majd újra kezdődik. Akkor ha ilyenbe hitt volna, akkor ez utalhatna arra is, amikor a most szétdarabolt elemei a kozmosznak egyetlen egy folytonos dologgá állnak össze, majd az egyből minden lesz, vagy és újra keletkezik a sokféleség világa. De lehet úgy is érteni, hogy a mindenből egy, tehát egy ember, egy kutya, egy ceruza, egy felhő, mindenből egy-egy darab, ez valahogy nagyon összeillik azzal, ami az egyből minden, egyből, vagyis abból az egyetlen egy dologból, amit nevezhetünk metaforikusan tűznek, vagy még elvontabban logosznak, vagy modern kifejezés az anyagnak, hogy minden egyes dolog ebből az egyből van, és ez valahogy ugyanaz, mint hogyha minden egyes dologból egyet-egyet kiválasztunk, mert abban a maximális széttagoltságban a leginkább különböző dolgok ugye egy-egy jelen, tehát mindegyik különbözik. Abban is ugyanúgy benne van a világ teljessége, mint ebben a folyamatban, ahol az egységből, az anyagból származtatom a különbözőket, a különböző anyagi formákat, testeket. Na végre egy szép, egyszerű metafora az 59-es töredékben. A csavar útja egyenes és görbe, egy és ugyanaz. Ugye ez a csavarmenet, ami egyrészt természetesen görbe, másrészt egy egyenes köré szerveződik. És ezért a csavart forgatnom kell, amikor behajtom a menetébe vagy a fába, és ugyanakkor egyenesen megy. A 60-as töredék szintén könnyen érthető. Az út fel és le. Ugyanaz. Ugye pedig micsoda különbség felkaptatni a hegyre az embernek. Bokáig lóg a nyelve, szakad róla a veríték, míg lefelé csak oldaldől és legurul a gyepen. De mégis ugyanaz az úton jár. Pontosan ugyanaz az út, ami ennyire különböző. A lehető legkülönbözőbb a felnél és a lennél különbözőbb, nehéz mondani, abszolút ellentétet. Mégis ugyanaz. Kicsit más értékelméleti megközelítés a 111-es töredékben. Betegség teszi az egészséget, édessé és jóvá, éhség az elteltséget. fáradtság, a megpihenést. Gondolom elég magától értődő. Tehát azt mondja, hogy a jók, hát persze önmagában se olyan rossz dolog, de azért igazán jó, az attól lesz, mert mellette áll a negatív párja. Attól igazán jó, mert abból jön ki. Amikor az ember egyszerűen csak úgy egészséges, akkor nem is tud erről az állapotáról. De ezzel, amikor éppen meggyógyul, akkor nagyon tud örülni neki, hogy jé, végre újra élek. A 61-es töredék megint jó világos. A tenger víznek a legtisztább, és a legszennyesebb halaknak ital és éltetőjük, embereknek azonban ihatatlan és halálos. Tehát ez ugye azt mutatja, hogy valami ugyanaz a tárgy, de különböző befogadók számára, különböző személyek számára teljesen ellentétesnek mutatkozhat. Ugyanebben a körbe tartozik, persze vehettük van az etikai töredékek közé és a kilencest. A szamarak, a szecskát választják inkább, mint az aranyat. Ugyanez másképpen, kicsit durvábban. Sárnak örülnek a disznók. A szárnyasok porban vagy hamuban mosakodnak. Nincs oda évedeget, hogy hát az emberek nem így gondolkodnak. Végül a 48-as töredék Hérakleitosznak nem centrális gondolatköre, de itt egy icike-picikét nyelvileg is illusztrálja ezt az ellentétességet. Mivel ő görögül beszélt, mi meg magyarul ezt a töredéket lehetetlen lefordítani. Így hangzik, az íjnak tehát neve élet, műve pedig halál. A trükk az az, hogy a diosz szó két különböző hangsúlyozással. Az egyik hangsúlyozásban életet jelent, a másik hangsúlyozásban íjat. Tehát ugyanaz a szó, a biosz hangsor, neve biosz, tehát élet, a műve pedig, ha jól használják, arra, amire való, vagyis gyilkolásra, a műve pedig halál. Végül a 103-as töredék, ez is ismerős már nekünk Parmenidésztől, de talán itt nem ismert elméletileg mondja. Közös a kezdet és a vég. A kör kerületén. Ezt is van, aki úgy értelmezi, hogy egy ciklikus világkép leírásához tartozó mondattöredék. Vagy igen, vagy nem. Minden esetre az ide tartozó rész az világos, hogy a legellentétesebb dolog a kezdet és a vég is lehet azonos. No, miután még maradt szűk 5 percünk, úgyhogy kicsit visszaugrom a kihagyott töredékekhez. Nézzük a megismerés blokkot. A 107-es töredék. Rossz tanuljuk az embereknek a szemük és fülük, ha barbár lelkük van. Ez egy kicsit árnyaltabb, mint amit Parmenidésznél láttunk, ami csupán a tudati megismerést állította szemben az érzékivel. Itt ugyanis azt is mellé teszi, hogy persze az érzéki megismerés sem csak úgy magában van. Az emberi szem az nem egy videokamera. Az emberi megismerés az mindig a tudattól függ, vagy legalábbis attól is függ. Hiába van valakinek jó szeme és füle, ha a lelke barbár, műveletlen, értetlen, akkor nem jól látja a dolgokat. A 22-es töredék, hát magától érthetődő kis bölcsesség a megismerés nehézségeiről. Akik aranyat keresnek, sok földet felásnak, amíg találnak egy keveset. Úgyhogy sok türelmet kívánok az egyetemi tanulmányaikhoz. Sok földet kell felásni, de talán találnak egy kis aranyat. Mindennek oka és magyarázata a 123-as töredék szerint pedig az, hogy a természet rejtekezni szeret. Egy hasonló gondolatot az indusok úgy fogalmaztak meg, hogy az istenek a szem elől elrejtőzőt szeretik. Hát ez nem mitológikus, hanem általános ismeretelméleti megfogalmazás, amit itt Hérakleitosznál találunk. Természetesen metafora, a természet nem szeret semmit rejtekezni, szeret, vagyis az igazán érdekes, fontos dolgokat, azokat eléggé eldugja előlünk, keresni kell, sok földet fel kell érte ásni. És végül a Az utolsó ide tartozó töredék az a 101-es. Ide is tartozik, meg nem is, az etikai okhoz is tartozik. Sokkal ismertebb verziója megint csak Szókratésznál kerül elő, aki a Delfói Józsa fölött olvasta ezt az ismerd meg önmagadat, és aztán ennek jegyében cselekedett tovább. Herakleitosz vagy 100 évvel korábban egyszerűen leíron mondja, hogy és elkezdtem keresni önmagamat. Ami azért is érdekes, hiszen a legtöbb, amiről beszél, az mintha a világról szólna, de ezzel a töredékkel jelzi, hogy mint, ha nem is minden, de a legtöbb filozófus, akármennyire is látszólag külső dolgokról beszél, a világot próbálja megérteni, ekközben önmagát keresi, magának a helyét, miben létét. A filozófus azért igazából elsősorban az emberre kíváncsi, tehát azért igazából nem fizikus. Az, hogy mindezekkel, amiket az előbb mondtunk, megtalálta önmagát, hát tudja a csoda, reméljük. Mindenesetre mai órába ennyi fél, tehát amit kihagytam, az egyetlen egy kis blokk volt, a vallásról, sorsról szóló töredékek, olvassák át otthon, azok is jó pofák. Viszontlátásra.
Elhangzott Efeszoszi Hérakleitosz, Rúzsa Ferenc előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.